nőként egyedül Japánban. Ez volt a címe annak az élménybeszámolóval egybekötött előadásnak, amelyet a közelmúltban Pisák Brigitta tartott a Miskolci Pont Központban, aki most itt ő velem szemben a stúdióban. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és így utólag tartasz nekünk egy kis élménybeszámolót Japánról, de hát nyilván ez a rövid gondolat, hogy nőként egyedül Japánban több kérdést is felvet. Miért Japán, és hát miért egyedül?
Japán az már egy régi álmom volt. Még gimnáziumban ismerkedtem meg egy animével, a Naruto című animével, ami bevezetett ebbe a világba.
Mit jelent az anime? Itt van előtted egyébként egy kis
egy manga van
könyvecske,
előttem, igen. Ez egy, a manga az egy tulajdonképpen egy rajzolt könyv, egy képregény, és ebből készült egy rajzfilm, ami az anime megfelelője. Japán, nagyon japán specifikus műfajok ezek, és ez volt az, ami miatt én beleszerettem a japán kultúrába, és elkezdtem utána nézni, utána olvasni, érdeklődni.
Mi volt az, ami ebben az animében téged megfogott, mondod, hogy annak idején nézted ezt a rajzfilm sorozatot, és onnan indult ez a japán iránti érdeklődés?
Igazából nem is tudom, hogy mi az, ami megfogott, de nem vagyok vele egyedül, tehát, hogy nagyon-nagyon nagy rajongó tábora van ennek a sorozatnak. Egyébként egy ninja, egy kisfiúról szól, aki ninja szeretne lenni. És
nem
az
egy
ő...
lányos történet,
nem,
kimondott.
És az ő útját mutatja be, de nagyon jól kitalált sztori, úgyhogy...
Mondhatjuk, hogy ez egy hosszú időre visszanyúló érdeklődés, vagy
igen,
talán szerelemnek is mondható, de hogy jutottál el odáig, hogy aztán 2025. szeptemberében rászáll magad arra, hogy két hetet eltöltesz ebben a csodálatos országban?
Úgy voltam velem, egy napon úgy ébredtem, hogy bármikor meghalhatunk ezzel a vidám gondolattal, de ez volt az, ami miatt elgondolkodtam, hogy miért is korlátozom magam, vagy miért halogatok olyan dolgokat, amiket nagyon szeretnék megtenni. És ez így ilyen szöget ütött a fejembe, vagy így belopakodott a gondolat alattimba, hogy nem szabadna úgy élnünk, hogy majd valamikor megcsinálom, hanem amikor csak lehetőségem van rá, azt meg kell ragadni. És úgy gondoltam, hogy utána nézek, hogy mégis hogy lehet összehozni egy ilyen nyaralást, vagy egy ilyen látogatást. És azt találtam, hogy nem olyan lehetetlen, mint ami ennek elsőre tűnik. Ugye annyira messze van Japán, hogy mindenki úgy gondolja, hogy úristen, ez ilyen elérhetetlen, vagy így beleragadtunk ebbe az elképzelésbe. Valóban messze van, tehát egy 24 óra még odaér az ember, de onnantól kezdve meg ez is csak egy ország a világban, és ez is csak egy hely, ahova el lehet látogatni bárkinek bármikor.
Azt mondtad ugye, hogy messze van, 24 óra, tehát tulajdonképpen egy teljes napig utazol, de azt mondtad itt a stúdióbeszélgetés megelőzően, hogy anyagilag semmiképpen sem elérhetetlen.
Nem, egyáltalán nem. Tehát maga a repülőjegy, nem tudom, hogy ezt így érdekes-e, vagy elmondjam-e, hogy maga a repülőjegyet egyébként nem is sokkal előtte foglaltam le, tehát egy három hónappal előtte vettem meg a jegyet, mint az utazás kezdődött, és az oda-vissza út volt 200 ezer forint. Tehát, hogyha ezt valaki félre tudja tenni, onnantól kezdve a szállás és az étkezés, a belépő jegyek ára, az szinte egy itthoni árfolyam, vagy kategória. Úgyhogy az meg már szerintem nem annyira megfizethetetlen. Egy adriai utazással például osztam, szerintem ott is nyugodtan el tudja költeni az ember azt a pénzt, amit így egy két hétig voltam kint. Nyilván nem az, hogy most zsebben nyúlok és kifizetem, de hogyha egy picit tudatosabb vagyok és egy kicsit félreteszek, akkor egyáltalán nem elérhetetlen.
Egyébként gyakorlott utazó vagy?
Annyira nem mondanám magam a gyakorlatnak, itt Európán belül már több helyen jártam, repülővel is, tehát azért nem ez volt az első repülős utam, azért az nem kezdőknek javaslom azt, hogy 10-11 órát egy húzamba egy gépen ülni, és utána ugye átszállás, és még egy másfél óra, de olyan sok helyen azért nem jártam. Meg itt Európa egyébként ugye olyan biztonságosabbnak érződik, olyan szempontból, hogy ismerősebb, bárhova megyünk, azért nagyon hasonlít. Meg nagyon sokan beszélnek ugye angolul is, úgyhogy ez sem olyan, nem olyan nagy gátja ennek.
Most először voltál Japánban?
Igen, igen. De remélem, hogy még nem utoljára, mert nagyon sok mindent meg lehetne még nézni. Ugye próbáltam minden nagyobb várost, meg ilyen látványosságot belezsúfolni a két hétbe, de hát még így is bőven maradt olyan, ami kimaradt.
Mikor indultál?
Szeptember 2-án, 25-ben tavaly. Igen.
És ugye elküldted nekem a városok nevét, ahol jártál, és azért nekem döbbenetes volt, hogy nagyon-nagyon sok helyre jutottál a két hét alatt. Ezt előre megtervezted, hogy melyik város melyiket fogja követni, és ott milyen nevezetességeket, látványosságokat fogsz megnézni?
Igen, ezt azért előre eldöntöttem, és össze is írtam magamnak. Volt egy kis Excel táblázatom, amiben benne voltak a városok, az, hogy hány napot szeretnék ott tölteni, hogy nagyjából milyen látványosságokat szeretnék megnézni, az mondjuk nem volt már felosztva, hogy most na első nap ez vagy az, hanem az csak így ömlesztve, és akkor arra pár napra elosztottam, már amikor ott voltam. És még szerepelt ebben a táblázatban, hogy hol fogok aludni, és hogy fogok eljutni A-ból B-be. Tehát, hogy a városon belül hogy jutok el, az nem volt meg, az, hogy egyik városból a másikba hogy jutok el, az meg volt. Vagyis ez is inkább csak félig volt meg, mert két éjszakát töltöttem úgy, hogy éjszakai busszal utaztam egyik helyről a másikra. Ez is ilyen japán sajátosság, vagy én csak itt hallottam még erről, hogy egy olyan buszon, ahol hát igazából meg lehet dönteni az ülést, meg van ilyen kis napellenző, meg adnak egy takarót, de nem a kényelem magas foka azért ez a buszos utazás, de meg lehet vele spórolni magát az utazással töltött időt, és akkor egy-egy szállást is hát kvázi megspórolunk. Úgyhogy két ilyen utat ezt már beterveztem előre, és annak meg is volt a jegye vásárolva, mielőtt még elindultam. Ezen kívül viszont ott az ottani utazásom nem volt megtervezve, tehát ott inkább úgy voltam vele, hogy na majd ott kitalálom, hogy mi lesz, és végül is már rögtön a reptéren, amikor leszálltam, ott oda mentem egy információs pulthoz, mert ATM-et kerestem, meg ugye egy SIM-kártyát kellett vásárolni, ami arra a két hétre internetet biztosított, és ennek a kioszkiát kerestem, és segített is a hölgy, és kérdezte, hogy tud-e még valamiben segíteni, és akkor ötlött az eszem, hogy hát miért ne kérdezném meg ugye a Turinform irodától, ők biztos tudják, hogy működik ez, és mondtam neki, hogy hát szeretnék itt utazgatni, kérdezte, hogy tudom-e, hogy hová mennék, ott megmutattam neki ugyanezt a listát, amit neked is elküldtem, és egyből mondta, hogy hát erre pont van egy ilyen bérlet, ilyen vonatbérletük, ami ez a Kansai régióra vonatkozik, és az ilyen 5 nap volt, azt hiszem 5 napos bérlet volt, és korlátlanul használtam az összes vonat, és egyébként a gyors vasutat is, a Shinkansen-t is.
A híresen jó japán utazás?
Igen.
Körülmények?
Igen, egyébként tényleg nagyon, nagyon fejlett és modern, és mindenhová lehet jutni. Az nem igaz, hogy nem késnek, de azért ez egy kicsit mitikus, hogy itt egy percet se késnek, és ha mégis, akkor lemondanak, felmondanak, és kardjukba dőlnek, tehát azért ott volt egy olyan nap, amikor pont a Shinkansennel szerettem volna utazni, és utaztam is, de ilyen 70 perces késések voltak, vagy éppen a két állomás között a nyílt pályán álltunk egy 1/4 órát, 20 percet, tehát hogy azért ilyenek előfordulnak ott is.
Felsorolod a városokat, ahol jártál?
Húha.
Segítek, Oszakában kezdődik.
Igen, Oszakába érkeztem, ott eltöltöttem 2-3 napot, ha jól emlékszem. Onnan Himeji-be és Okayama-ba utaztam, ezek nem túl messze lévő települések egymástól, ott egy-egy napot töltöttem csak. Olyan nagyon sok látványosságot nem volt, hogy több napot igényeljen. Egy ilyen várkastélyt néztem meg, és hozzá tartozó japán kertet. Onnan utaztam Hiroshima-ba, ott is csak 1 napot töltöttem végül is, ott a Miyajima-szigetre mentem át, az Ikutsushima szentély, az egy nagyon híres szentély, a lebegő tori kapuval, azt nem tudom, hogy ez valószínűleg ismerős lehet többeknek is, mert az a kapu, ami ilyen nagy piros kapu, és a vízben áll. áll, és emiatt úgy néz ki, mintha lebegne. Na hát, amikor én odaértem, akkor apály volt, tehát oda lehetett sétálni alá, és lehetett fotózkodni, úgyhogy
vissza
éppen,
kell menni, hogy
éppen nem lebegett.
Körülmények között
sajnos
is lesz.
Igen, emiatt muszáj.
Aztán jöttek a nagyvárosok, Kyoto, Tokió.
Utána, igen, onnan egy éjszakai busszal mentem vissza Kyotóba, na ezt nem javaslom így utólag, de hát, hogyha tudtam volna, hogy van ez a bérletem, akkor jobban jártam volna a Shinkansennel visszautazni, mert ez 2 óra sem lett volna, tehát hiszem egy másfél óra út lett volna, ahelyett, hogy egész éjszaka egy buszon zögyklődöm. Kyotóban ott 4 napot eltöltöttem, ott azért nagyon sok látványosság van, és az még így is kevés volt. Onnan egy napos túrát tettem Narába, ahol az óriás Buddha szobor lakik, ami tényleg óriás. Az volt az nagyon megmaradt bennem, hogy amikor megláttam, hogy úristen, ez tényleg hatalmas. Tehát nem gondoltam volna, hogy ennyire hatalmas. És ugye itt vannak az őzek, vagy pontosabban szarvasok, akik sétálgatnak, és nagyon barátságosak, és lehet őket etetni, meg videózni, fényképezni. És akkor innen még elutaztam szintén egy éjszakai busszal Tokióba, ez viszont egy tök jó beruházás volt. Annak ellenére, hogy nagyon kényelmetlen, így főleg magas emberként, már annyira nem vagyok magas, de egy 173 centimmel, azért magasnak számítottam, és nem erre
ott
van
igen.
Kialakítva, igen, ez a busz, hogy 170 centis emberek feküdjenek, vagy üljenek. És Tokióban is eltöltöttem még 4 napot. Hát ott azért az tényleg nagyon kevés, tehát ott egy évet is el lehet tölteni, úgyhogy nem láttam mindent.
Milyen egyébként a nagyvárosokban a közlekedés? Mert én azt hallottam, sőt olvastam könyvekben, hogy azért elég kaotikus. Városon belül, gondolom.
Igen, igen. Metróval utaztam leginkább városon belül. Oszakában is metróztam, és Tokióban is. Egyébként a tokiói metróbérlet, a 4 napos metróbérlet nem volt 4000 forint. Úgyhogy az én nagyon én döbbenten láttam, hogy ez ennyibe kerül. Kaotikusnak, vagyis nem kaotikus, csak sok. Tehát befogadni egy kicsit nehéz, meg koncentrációt igényel, mert nagyon sok vonal van, nagyon sok állomással, és az állomások is olyanok, hogy nagyon összetettek, és egy plázába jut ki az ember, hogyha megpróbál kisétálni, és még onnan is a kijáratot kell keresni, de hát voltak azért ilyen embert próbáló aluljárók, amiben több száz métert lehet gyalogolni, és még mindig a föld alatt vagyunk, és 23 kijárata van, és akkor viszont mindenki van írva, tehát nagyon-nagyon pontosan és részletesen le vannak írva a dolgok, csak azt a rengeteg információt, amíg megáll az ember, végigolvassa, feldolgozza, azért az fárasztó.
Milyenek a japán emberek, amikor segítséget kértél, akkor készségesek voltak?
Igazából nem kértem segítséget sehol így az utazással kapcsolatban, viszont beszélgettem 2 helyivel így viszonylag hosszabban. Az egyik egy hölgy volt Kyotóban, aki így nem tudom, ilyen önjelölt turista suttogónak hívtam, mert annyira kis kedves volt, hogy ő ott állt egy ilyen kilátóponton, és beszélgetett a turistákkal. Tehát, hogy így konkrétan oda ment, hogy tud-e segíteni, mit csinálunk, hogy érezzük magunkat, és akkor vele beszélgettem egy picit. Ő nagyon, tényleg nagyon nyitott volt, és nagyon kedves volt, kérdezte, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Magyarországról, egyből mondta, hogy ó, Budapest, tudja, és hogy ő nagyon szereti a kerámiákat, vagy gyűjti a porcelánokat, és hogy neki van hollóházi porcelánja.
Nagyon képen volt, igen. Alapvetően angolul beszélgettetek? Mert mondtad, hogy volt egy hölgy, talán bele, akivel egy kicsit japánul is?
Igen, igen. Hát angolul beszélgettünk azért 99,9%-ban, megpróbáltam megcsillogtatni azt a nagyon minimális japán tudásomat, ami van, és kicsit így beszélgettünk is a japán nyelvtanulásról, ugye mondtam neki, hogy azért elég nehéz, főleg az írásjelek miatt, és ő is mondta, hogy nekik is iskolában 10x évig napi szint kellett a kanjikból, ugye a kínai írásjelekből felelniük, vagy dolgozatot írniuk, és nagyon keményen kellett tanulniuk. De nagyon örült neki, amikor így megszólalt, ami nagyon kedves volt. Mert szerintem mindenki, akinek az anyanyelvén megszólal egy külföldi, hálás érte.
Hogyan oldottad meg a szállásodat, étkezésedet? Mert hát nyilván menet közben ezekről is kellett, hogy gondoskodj.
A szállást azt már előre kinéztem és lefoglaltam. Úgy próbáltam a szállásokat keresni, hát egyébként egy ilyen szálláskereső weboldalon keresztül foglaltam. Úgy próbáltam őket kiválasztani, hogy megnéztem így nagyjából a térképen, ránéztem, hogy hol vannak a látványosságok, és vagy hol vannak az ilyen nagyobb csomópontok, vagy nagyobb közlekedési útvonalak mentén, és próbáltam így elhelyezni egy-egy szállásomat, hogy akkor ne kelljen annyira sokat utazni a szállástól. Ezek le voltak foglalva előre, viszont kifizetve nem voltak, tehát az úgy akkor, amikor előtte egy pár nappal vonta le ugye maga ez a szolgáltató, tehát ott még lehetett volna módosítani, ha kellett volna, de azt azért viszonylag jól sikerült kitalálnom, úgyhogy arra büszke voltam, hogy tényleg jó helyen is találtam ezeket, és nem voltak drágák, tehát itt 10 000 forint per éjszaka alattról beszélünk. Egy helyen voltam, egy hotelban, ahol azért, mit tudom én, 12 000 forint per éjszaka volt, abban reggel is benne volt a szállásba, úgyhogy a többi viszont ilyen, hát kapszula hotelnek nem mondható, de ilyen hostel jellegű szállás volt, ahol ilyen emeletes ágyakon, vagy így többen együtt aludtunk, de ebből sem volt igazából semmi probléma. Egy-két éjszakákról van szó, úgy gondoltam, hogy nem ér többet.
Ettél valami japán különlegességet?
Igen. Ettem okonomiyakit, azt Oszakában. Ez ilyen helyi sajátosság, tulajdonképpen ilyen káposzta palacsinta, amit egyébként egy ottani prospektusban láttam, hogy ez itt ilyen nagyon híres, és nagyon ki kell próbálni, és akkor így kerestem is helyet, hogy akkor megpróbáljam, és azt többször is ettem az út során, tehát hogyha találkoztam vele, akkor inkább azt választottam, mert az nagyon-nagyon íz lett. Hát ilyen üdítőket, azt akartam mondani, hogy szakét azt nem próbáltam ki, és a sushit.
Ez a rizspálinka,
ugye? A rizspálinkát, igen, azt nem próbáltam ki, és a sushit sem.
Akkor vissza kell menni.
Hát igazából a sushit annyira nem kedvelem, tehát úgy voltam vele, hogy picit próbáltam biztosabbra menni az étkezéstem. Tehát olyan ételeket választottam, amiről úgy gondoltam, hogy fog ízleni. Tehát annyira nem voltam bátor így a kísérletezés szempontjából, viszont az nagyon nagy segítség, hogy ott a menün is le van fényképezve, hogy a minden étel, tehát tudja az ember, hogy mire számítson, sőt, sok helyen kis szobrok vannak tulajdonképpen, hogy így egy ilyen tál leves meg van csinálva a műanyagból, de hogy ilyen nagyon élethűre, hogy lássa az ember, hogy mit kér. Úgyhogy leginkább ilyen piacokon, útközben, bevásárló utcákon,
adhok módon, ahol éppen sikerült.
Igen.
A 2 hét alatt bármikor is, bármiért is éreztél esetleg félelmet, bizonytalanságot? Már annak okán, hogy egyedül vagy?
Nem mondhatnám. Egyetlen egyszer volt egy ilyen kis izgulás, amikor Tokióból tettem egy egynapos kirándulást. Ugye azt igen, el is felejtettem mondani, Yamanakakóba, Yamanakakótó mellett egy ilyen településre látogattam el, ahol egy ilyen tradicionális japán fürdőbe, egy onsenbe mentem, és azért választottam ezt, mert ez a Fuji-hegyhez közel van, és ebből a fürdőből lehet látni a hegyet, hogyha szerencséje van az embernek, és az a szerencsém volt. És onnan, amikor utaztam vissza Tokióba, akkor nagyon-nagyon nagy dugó volt az autópályán, és a 2 órás útból lett több mint 5 óra. És akkor izgultam egy picit, hogy elérem-e azt az éjszakai buszt, amivel visszamentem Oszakába, ugye onnan tudtam visszarepülni, és az pont az ilyen utolsó előtti nap volt. És ott ugye meg volt előre vásárolva a jegy, tehát oda kellett érnem 10:30-ra, azt hiszem este, és akkor ott izgultam, hogy ha most nem érek oda, akkor most kell keresnem egy szállást, vagy akkor nézzek éjszakai járatot, vagy hogy lesz. De végül is odaértem, és sikerült.
Hogyha ezt a 2 hetes utazást tekinted, és visszatekintesz rá, mi az, amit magaddal hoztál Japánból? Most nem képregényre gondolok, porcelánra, nem tárgyi dologra, hanem fejben mi az, ami nagyon megmaradt, vagy a lelkedet nagyon megérintette?
Talán az, hogy itthon nagyon elválasztjuk a régit és a modern dolgokat így. Hát településkép szempontjából mondom ezt főként. Ugye településtervezőként dolgozom, úgyhogy talán ez volt az, ami így önkéntelenül is megfogta a figyelmemet, hogy ugye itthon nagyon vannak ezek a régi városrészek, vannak a modern városrészek, de úgy nagyon nem keveredik a kettő. És ott viszont nagyon kéz a kézben jár, tehát, hogy ahogy sétálgat az ember, felhőkarcolók között is beékelődik egy ilyen nagyon pici kis, nagyon régi, nagyon kopott házikó, amit valószínűleg a tulajdon nem akart eladni, vagy nem akart elköltözni, és nem bántották, köréépítették, és érdekelnek tovább. Aztán sétál tovább az ember, és egy ilyen Edo korszakbeli várkastéllyal találja magát szembe, amiben, hogyha ugye bemegy a kertbe, felmegy a kastélyba, és körülnéz, akkor felhőkarcolók veszik körül. Mm. De maga a kastély meg ilyen nagyon
életű. És az így megfér korai. Egymás mellett, ugye ezt akarod most, milyen érdekes, ugye egy tájépítész, meg településmérnökként dolgozol, nyilván egy kicsit ilyen szemmel is tekintettél ott az ottani világra, vagy dolgokra. Visszalátogatnál Japánba? Tervezed majd?
Persze, nagyon
szívesen.
Most
egy kis ízelítőt kaptál.
Igen, nagyon szívesen visszamennék, és még nagyon sok minden van, amit nem láttam. Hát viszont ez egy következő projekt lesz azért megtervezni, viszont így már van egy elképzelésem, meg egy nagyjából tapasztalatom, hogy hogyan is működik ott az ottani utazás, vagy a szállások, vagy egyébként. Az nagyon érdekes volt, hogy nagyon készpénz alapú a társadalom, szóval arra nem voltam felkészülve, hogy nagyon sok készpénzre lesz szükségem. Úgyhogy ezt egyébként ilyen tanácsként is esetleg mondhatom a közeljövőben japánba utazóknak, hogy készüljenek készpénzzel, annak ellenére, hogy nagyon modernnek meg fejletnek hisszük, az is, de nagyon támaszkodik a készpénzre.
Ezen túl, itt a készpénz dolgán túl, mi az, amit még tanácsolnál annak, aki most tervez hosszabb utazást, akár egyedül, akár Japánba?
Ne féljen elindulni. Én azt mondom, ne hezitáljon, és ne várjon utitársakra. Ugye végül is emiatt indultam el egyedül, egy ilyen japán útra nehéz viszonylag utitársat találni, és úgy voltam vele, hogy emiatt nem fogom kihagyni ezt a lehetőséget, vagy ezt az utat, és végül is jól is jött ki, mert nem kellett vitatkoznom senkivel, csak magammal, hogy elbírok-e még menni a következő helyre.
És milyen jól tetted, hogy elmentél. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Pisák Brigittával beszélgettem, aki tavaly szeptemberben 2 hétre elutazott Japánba egyedül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Gyere máskor is.
Én is köszönöm szépen.